Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, megjelenteket. Ma este folytatjuk a megkezdett sorozatunkat. A reformáció hatást gyakorolt nem csak a teológiára és a lelki életre, kegyességre, hanem a kultúra sok területére, és ezek közül fókuszáltunk rá az előző estéken, hol erre, hol arra a területre. Tegnap például a reformáció hatását vizsgáltuk, amit az irodalomra gyakorolt. Ma este egy ugyancsak érdekes témával fogunk szembesülni, azzal, hogy hatást gyakorolt a művészetekre, azon belül a festészetre. Ma esti előadónkat szeretettel köszöntjük, Szabó András, tanárember, festőművész, a művészettörténethez is konyít. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit fog nekünk elmondani. Át is adom neked a szót. Köszönöm. Isten áldjon ma este köztünk.
Hát áldás, békesség mindenkinek, kedves testvérek. Nem egészen ismeretlen nekem azért ez a millió, csak hát most én már a híd túloldalán vagyok, úgyhogy a honvédtéri gyülekezethez járunk. Hát a mai alkalommal tulajdonképpen a reformáció korának festészetéről szeretnék pár szót szólni, úgy általában, és ezen belül pedig egy művésznek, Lukács Cranachnak a barátságát Lutherrel szeretném kidomborítani, és hát azokat az információkat, fennmaradt dokumentumokat néznénk meg, ami mind erre utal. És hát én úgy gondolom, hogy érdekességképpen megemlítem már mindjárt az elején, hogy hoztam néhány relikviát, hogy így mondjam. Egy Luther perikópát, amelyik tulajdonképpen biblia magyarázatokat tartalmaz, méghozzá Luther korából, 1544-es kiadású könyvről van szó, és a Lukács Cranach műhely készítette az illusztrációkat, fametszeteket, ezek mind eredetiek, amik benne vannak. Azután hát hoztam egy másik faksimile kiadványt is, ami a Luther Biblia Ószövetségi részének illusztrációit tartalmazza, ez is válogatás persze, de érdekes, mert ez egy színes történet. És hát van itt mellette, különös, hogy egymás mellé kerül két ilyen irodalom, hogy úgy mondjam, Ecknek a Luthert nagyon kritizáló jezsuita papnak a munkássága ugyancsak ide került a könyv mellé, csak ez egy kicsit korábban, 10 évvel korábban jelent meg. Ugye a reformáció az tulajdonképpen 1517-hez kapcsolódik. A festészetről bevezetőleg annyit, hogy én itt kiválogattam azokat a művészeket, akik hát valószínűleg elég ismertek is, akik a reformáció idején működtek, természetesen Németországba, elsősorban Németországba. Szokták ezt az úgynevezett Dunai iskolának is nevezni ezt a csapatot, akiket itt most felsorolok. Mindjárt a legelején ugye Hans Holbein áll, azután Albrecht Dürer talán a legközismertebb közülük. Aztán itt van mellette Matthias Grünewaldnak a portréja, az Izenheimi oltárt majd megtekintjük. Azután itt csak sajnos szoborportré található róla, Aldorfernek a portréja. Baldung Grün, ő volt az, aki tulajdonképpen Cranachal is működött, de tulajdonképp Dürernek volt kedvenc tanítványa, és hát itt van középen az időskori Lukács Cranachnak a portréja. A Cranach család egyébként egy egész família olyan értelemben, hogy már a Cranach édesapja is művész volt, és Lukács Cranachnak a két fia is festő volt, illetve metsző. Hát menjünk sorba, tulajdonképpen a legismertebbel kezdjük, ugye Albrecht Dürerrel. Albrecht Dürernek a munkássága sokak előtt azt gondolom, hogy ismert, de kiemelném azt a Fametszet sorozatát, amit az Apokalipszis sorozatként is ismerhetünk. 1498 körül készítette el saját befektetésként ezt a 15 lapból álló sorozatot, és saját maga is adta ki, és árusította. Tudjuk, hogy Dürernek a felesége is, és a tanítványai is kijártak a vásárokba, és árulták ezeket az elég tekintélyes méretű lapokat. Ebből van itt kettő kiemelve. Ugye az első az, amikor János elfogyasztja a könyvet, szó szerint, és hát a nagyon ismert apokalipszis lovasok. Én azt gondolom, hogy ez a sorozat, ez nem véletlenül készült el pont az 1500-as év tájékán, mert ekkor nagyon sokan várták az utolsó ítéletet és a világ végét. Úgyhogy Dürer nagyon sietett, hogy még 1500 előtt kiadja a sorozatot. Annyira sikeres volt, hogy utána 1510-es években is megint nyomtattak róla, és hát ma azért Európában, nagy múzeumokban többnyire valamilyen formában ezek a lapok meg is vannak. Magyarországon megjelent nagyon szép faksimile kiadásban, most a rendszerváltás után még mostanában lehet is antikvárba kapni. A Dürer munkásságot és a reformációt egy kicsit egymáshoz közelítjük. Tessék nézni, itt van Dürernek egy ismert rézmetszete, ami Szent Jeromost ábrázolja, és ez annyira megihlette a követőket, hogy készítettek egy hasonló, érdekes a tükörfordítása is egyébként a képnek, ahol Jeromos helyére beültették Rotterdami Erasmust. Tehát érezzük azt, hogy ebben az időben mennyire megváltozott már a gondolkodás, és az erasmuszi filozófiák is elterjedőben voltak. Tehát Dürernek a metszete az egy ilyen változatot is felvett. A következő ugye Hans Holbein, akinek elsősorban a művészetét azt, a festészetét erről a képről ismerhetjük, Angliában található az úgynevezett Követek című képe, amin az anamorfózis megjelenik. Ez az a torzított képet jelentő valami, jelen esetben egy koponya, amit ha megfelelő szögből nézünk, akkor rövidülése miatt jelenik meg a képen. Könyvtárnyi irodalma van már annak, hogy vajon miért kellett ezt a koponyát ebbe az egyébként nagyon aprólékosan, nagyon mívesen kidolgozott, mindenféle használati tárgyakkal kidekorált képre rávarázsolni. Vannak olyan elméletek is, hogy ezt utólag festette, lehet, hogy nem is éppen Holbein rá, de én azt gondolom, ismerve a kor festészetéből sok mindent, hogy ekkor nagyon népszerű volt a halálnak a különböző módon való ábrázolása mindenféle metszeteken is és festményeken is. Talán ezért is került erre rá, és hát ma az anamorfózis megint valamennyire divat is, az Orosz István féle grafika elég népszerű, a pillanatnyilag legismertebb kortárs művészünk. Holbeinnek a Haláltánc sorozatára hadd hívjam fel a figyelmet, ez egy 41 darabból álló kis, egészen pici lapokból álló, szinte bélyeg nagyságú fametszetekből álló sorozat. És hát ha valaki ezt végigböngészi, olyan, mintha, mert az eleje az úgy indul, hogy az Ádám Éva teremtésével, aztán a kiüzetés a paradicsomot, tehát nagyon logikusnak indul, és akkor egyszer csak, amikor már elkezdik művelni a földet, akkor elveszti a úgymond a fonalat, és onnantól kezdve ilyen egyházi és világi tanmesévé szelídül ez a történet. Itt egyet emeltem ki, ami erősen kapcsolható a reformációhoz, ugye a búcsú céduláknak az árusítása, ami ugye Luthert is megbotránkoztatta, különösen Rómában, de minden lapon egyébként felbukkan a háttérben az elmúlásnak a szimbóluma, a csontváz. Ezen a kis képecskén pedig éppen egy eléggé a ruházata alapján jómódúnak tekinthető aggastyánt kísér a zenei kísérettel a sírgödörbe egy csontváz. Sokszor ilyen groteszknek is hatnak ezek a kis lapok, de nagyon komoly igazságokat tartalmaznak. Már az elmúlással kapcsolatban, hogy ebbe aztán mindenki egyforma, és mindig a háttérben ott van annak a lehetősége, hogy mikor kell elmennünk. És hát egy másik érdekesség, ugye Holbeinnek egy mai napig is vitatott festménye, a Bázeli Múzeumban ki van állítva. Nem tudjuk, hogy ez egy önálló munkának készült-e, vagy pedig egy nagyobb oltár szerkezetnek a predellája lenne, egy halott Krisztus a koporsóban. Én azt gondolom, hogy az egyik legmegdöbbentőbb Krisztus ábrázolás, pírta ábrázolás ez, hiszen az ő hozzá korban legközelebb lévő és óriási sikert idézőjelben elért oltárkép festő Matthias Grünewald Krisztusa az még, ha lehet ilyet mondani, brutálisabb és szörnyűbbre van festve. A Holbein munkásságban van egy ilyen kakukktojás-szerű festmény, egyébként Angliába készült valószínű, az Ó és Új Testamentum allegóriája. 1535 a dátuma. Ez azért érdekes, mert ekkor már Cranachnak a munkássága az elég népszerűen elterjed. És van egy kép, egy metszete Cranachnak, ami kompozíciójában kísértetiesen emlékeztet erre. Most, ha visszaviszem, ugye középen a képet, mint egy szimmetriánként ketté osztja egy fa, amelyiknek az egyik oldala az élő, a másik pedig egy elhalt rész, a tövében pedig egy ember, aki tulajdonképpen a mindenkori szenvedő embere, alanya a világunknak. Mellette itt Jeremiás próféta áll vigasztalóként, illetve keresztelő Szent János. A képet, mint egy könyvet kettéosztó fa, bal oldalán ószövetségi dolgokat látunk, odafönt ugye Mózes átveszi a kőtáblákat, a 10 parancsolattal, egyébként itt van az első emberpár a kígyóval, ugye az eredendő bűnnek a szimbólumáról van szó, aminek mindenféleképpen a halála következménye. És milyen érdekes, hogy ide a háttérbe a mózesi kivonulás, a vándorlás során az érckígyót hozza be a kereszt szimbólumaként a festő. Ennek a szimmetria oldalán egyébként a golgotai kereszt jelenik meg. Odafent Mózessel párhuzamosan megjelenik Mária, akihez érkezik a Jézus szimbólummal, ugye a megváltó a kereszttel, és hát itt a sarokban pedig a feltámadt Krisztus, aki legyőzi a gonoszt, mert itt az is látszik egyébként, és magát a halált is. Tehát ez az egyébként lutheri gondolat is, hogy ugye a elsősorban újszövetségi evangéliumok azt hirdetik, hogy van megváltás, és van kiút a halál markából. Nézzük meg, hogy Cranach ezen a metszetén is egészen hasonló ikonográfiát készített. Itt is megvan Mózes, megvan az első emberpár. Itt mindjárt a bal oldalon egyébként maga a pokol is megjelenik, fönt a világbíró, az isteni bíró az utolsó ítélettel, míg a jobb oldalon Krisztus kereszten a kifröccsenő vérrel és a Szentlélekkel, ugye a megváltást szimbolizálja, itt kis keresztelő Szent János a keresztre mutat, és hát a feltámadt Krisztus itt is legyőzi a gonoszt. Tehát hasonló a mondani való is, és a megfogalmazás is, mint ami az előző képen, a Holbein képen is látható. Annyi a különbség, hogy itt a háttérben a vonuló zsidóknak a táborában megjelenik alig láthatóan az érckígyós keresztfa is, csak ezen a jobb oldali traktuson. Ugye a következő művész, Matthias Grünewald, nem is tudjuk a nevét ma sem, hogy tulajdonképpen hogy hívták. Matthias Gotthard volt valószínű egyébként. Alig vannak róla információk, viszont fent maradt egy fantasztikus poliptihonja, szárnyas oltárképe, amit Kolmárba meg lehet tekinteni, az úgynevezett Izenheimi oltár. Izenheimből, ahol egy kolostornak a kápolnájában volt korábban, és ahol ezt megrendelték a föstőtől, ott nagyon súlyos bőrbetegségeket próbáltak gyógyítani, egészen a leprától a különböző ilyen sömör és egyéb hámló bőrbetegségekig, amik nagyon viszketnek, meg nagyon fájnak. Elég az hozzá, hogy ezt a megfogalmazást úgy helyezték el a kápolnába, hogy gyakorlatilag ezek a szerencsétlenek ezt lássák. Egy ehhez hasonló megoldást lehetett találni Roger van der Weydennek az utolsó ítélet poliptihonját is, egy kórházba állították fel, méghozzá úgy, hogy az ágyakból pontosan rá lehetett látni a képre, és hát mindenki az elmenete előtti utolsó időkben el tudott gondolkodni a korábbi életén, és azon, hogy végül is hova jutott. Matthias Grünewaldnak ez a szárnyas oltára 11 hatalmas táblájával, én azt gondolom, hogy a világ legérdekesebb és leghatásosabb oltárképei közé tartozik. És hát most készül is majd róla egy előadás, most, hogy nyáron volt szerencsém megnézni eredetiben is, hogy ez a Krisztus, ez valami elképesztően szörnyű. A legborzalmasabb állapotban van ez megfestve. Tehát nincsen olyan ember szerintem, aki nem, vagy elkerüli, hogy hatást ne gyakorolna rá. Matthias Grünewald után Albrecht Altdorfernek a művészete is ide tartozik. Ő Regensburgban működött, tehát ő is talán a Dunai iskolának az egyik legismertebb alakja. Egyetlen egy képe van, amit a müncheni Pinakothék őriz, és talán világhírűvé vált, ez a Nagy Sándor csatakép. Ezt ő egy bajor hercegnek a megrendelésére festette, ő 15 nagy képet rendelt volna különböző más festőktől is, az ókor nagyjairól és csatáiról. Hát ezt az egyet ismerjük, hogy Altdorfer ezt készítette el. Hallatlanul aprólékos és finom kidolgozásban, szinte minden egyes porcikája hajszál pontosan ki van dolgozva és meg van festve. A Bécsi Múzeumban van egy poliptihon részlet, ahol éppen Krisztus testét helyezik a sírba. Én nekem Altdorfer, megmondom őszintén, hogy az egyik kedvencem, annak idején, amikor a Bábelt festettem, akkor ez volt az egyik támpont, ami hát nagyon sokat segített a tekintetben, hogy sok apró kis figurát fölvittem én is a képre. Egyébként Altdorfer nem csak festő volt, hanem rézmetsző és építész is. Hans Baldung, talán őt ismerik legkevésbé manapság. Ez a bizonyos grün elnevezés, amit ilyen ragadvány névként gyaníthatóan Dürertől kapott, ugye, hogy ő a zöld Baldung, Ezt azért kapta, mert amikor Dürer műhelyében dolgozott, akkor több Hans is volt egyszerre, és hát azt hiszem, hogy három is, és hát így kellett, hogy a több Hans közül mégiscsak valahogyan megkülönböztessék. Attól függetlenül, hogy Baldung nagyon jó családból származott, mindenféle diplomaták, orvosok, egyetemi tanárok voltak a családban. Egyébként Baldungnak is jobb sorsot kívántak volna, mint hogy művésznek tanuljon, de őt ez nem tántorította el, és először valószínűleg Songaerhez ment, aki ugyancsak Kolmárban működött, de ő 1491-ben meghalt. És utána nem sokkal ő elhatározta, hogy a Dürer iskolába fog belépni, mármint a műhelyébe, és hát Dürer nagyon meg is kedvelte, olyannyira, hogy amikor Dürer a németalföldi meg velencei utazásait tette, akkor Baldungot bízta meg a műhely vezetésével. Baldung művészetében a legjellemzőbbek ezek az ugyancsak halállal kapcsolatos, elmúlással kapcsolatos moralizáló képek, az ifjúság mulandóságával kapcsolatosan számos ilyen elég szörnyű festményt készített, egyébként metszeteket is készítő művészről van szó, de ezek a legjellemzőbbek. A nagyon hanvas, tiszta, fiatal női aktok mellett mind ott van az elmúlás halála, illetve több életszakaszát az embernek is megfestette, elsősorban hölgyeket ábrázolt. És hát eljutunk Lukács Cranachig. Cranach egyébként csak összesen egy évvel fiatalabb a Dürernél, mert ő 1472-ben született, és nagyon érdekes, hogy őróla sem tudunk szinte semmit az indulás éveiből. Gyanítható, hogy a nevét a Krónach, a lakóhelyének az elnevezéséből kapta. Ez egyébként nem volt különleges, mert nagyon sok művész a földrajzi helyéről kapta a vezeték nevét, és körülbelül az 1500-as évig szinte nem tudunk semmit arról, hogy hol tanult és kik voltak a mesterei. Az valószínű, hogy mivel a szülei és az édesapja is művészettel foglalkozott, hogy talán ő volt az első mester, és aztán 1500-ban bukkan föl, amikor már tudunk róla, Bécsben. A bécsi udvari művészetbe kapcsolódik be, festészetbe, és 1503-ból való ez a Golgota festménye, ami hát elég kísértetiesen emlékeztet a Düreri komponálásra, illetve a Szent Család, ez egy kicsit későbbi. A növényzet és egyáltalán a táj ábrázolása az meg nagyon hasonlít például Baldungnak a művészetében a tájábrázolásokhoz. Cranachnak igazándiból az ismert festészete az embereket, portrékat, illetve aktokat ábrázol. Nagyon finoman és elegánsan tudta a kor divatjának megfelelően, hallatlanul, pontosan és mívesen kidolgozva az anyagokat, ruhákat, ékszereket, például ennek a hölgynek a haját. Tehát ez arra utal, hogy Cranach egy valószínűleg a korának legprecízebb festője volt. Talán Dürernek a munkásságát vagy festészetét lehet hozzá hasonlítani. Ő is szereti az ilyen moralizáló történeteket, ugye az öregember szerelme, ami hát itt valószínűleg nem egészen csak erről van szó, hiszen itt a hölgy az a bugyellárisba kotorászik, tehát itt valami pénzes szerelemről van szó, de minden esetre a kor embere megértette ezeket. Több ilyen képe is ismert. Idősebb Lukács Cranachként van apostrofálva, azért, mert hogy a fiai is, volt egyébként ezen kívül még három lánya is, festő lett, és hát sajnos az egyik fiát azt elvesztette 1538-ba. Nem nagyon derül ki, hogy hogyan, gyanítható, hogy egy itáliai tanulmány úton vett részt a gyermeke, és ez meg is roppantotta a művészt, és ettől kezdve elveszítette azt a nagy magabiztosságát, ami egyébként már azon is leolvasható, hogy milyen szignatúrákat választott. Ezen a képen egy fiatalkori önarcképét látjuk. Az is kiderül, kérem szépen, hogy ugye Luther Márton 1483-ban született, tehát jóval fiatalabb volt, mint az 1472-ben született Cranach, de 1505 és 1507 körül már Wittenbergben találjuk Cranachot is, és a wittenbergi 100 választó fejedelem szárnyai alá veszi. Gyakorlatilag nem sokkal utána kerül majd Wittenbergbe az egyetemre, ugyancsak a választó fejedelemnek a patronálásával Luther Márton is. Ez a metszet Luther Mártonról elég sok portréábrázolás ismert. Ez Cranachnak egy metszete. Itt van rajta az a kis, egyébként 1520-ba készült, az a kis szignatúra, ami egy olyan sárkány, amelyiknek koronája van, és denevér szárnyai. És hát ez az a szignatúra, ami majd amikor meghal a fia, akkor meg fog változni. Ő a Bölcs Frigyes választófejedelem, aki tulajdonképpen kurátora és támogatója a művésznek, udvari művészévé vált Cranach. És milyen érdekes, hogy attól függetlenül, hogy a református tanok, reform tanítások már elterjedőben vannak, Cranach nem szégyelte azt sem, hogy azért a katolikus megrendelőket is kiszolgálja. Többek között ez is egy viszonylag későbbi képe, ez a nagyon szép paradicsomi jelenet. És hát a választó fejedelemről is több portrét készített, tessék megnézni, hogy mennyire karakteres, szinte megint a dürreri finomságok fedezhetők föl a portréábrázoláson. Van egy különös képe, ez ott van a Kolmári Múzeumban, az Unterlinden Múzeumban, a Melankólia címmel. És milyen érdekes, hogy ennek a kompozíciónak különböző módon, de van egy párhuzama a Dürreri Melankólia metszet, részben a figurával, részben bizonyos attribútumokkal, amiket a képre elhelyezett. Többek között ugye az állatalakok, ami a háttérnek a boszorkány szombatba induló, itt a képen elég nehezen kibontakozó mindenféle hát boszorkány alakoknak a lovaglását mutatja. Ez mondjuk nem igazán passzol a melankólia képhez, a melankólia metszethez, amit Dürertől ismerünk. És hát a Dürer képen elég sok olyan szimbólum is van, ami az idő múlásával kapcsolatos, meg különböző geometriai ügyekkel. Lásd a bűvös négyszöget, amiben a számoknak az összege mindig ugyanaz. És hát, amit említettem, a bizonyos szignatúrája Cranachnak, ez az a egészen közelről felnagyítva, ami olyan változáson megy keresztül, hogy majd utána, amikor a fiát elveszíti, akkor ezek a szárnyak, ezek vízszintesbe kerülnek, hogy ennek aztán milyen jelentősége van, azt nem tudom. Egy igen sokféle módon megfogalmazott bibliai témáját, a Judit és Holofernész képet pedig Bécsben fényképeztem le. Minden kis rezzenetében a festmény hallatlanul pontos, és hát, hogy miért foglalkozott ezzel a bibliai hőssel, hősnővel, aki ugye legyőzi a nálánál sokkal hatalmasabb és erősebb Holofernészt. Hát ezt sokan úgy magyarázzák, hogy ugye a luteri hatások és a Luthernek a nehézsége a hatalommal, már mint a pápai hatalommal szemben, ilyen átételes módon is jelentkezik, mert hogy ez a kép, ez már akkor született, amikor Luther és Cranach jó barátságban voltak. Tudjuk azt, hogy Luther, amikor elveszi Bóra Katalint 1525-ben, ő lesz a kérője Luthernek. Hogy ez hogy alakult így, nyilvánvaló egy szorosabb baráti kapcsolat miatt történhetett ez meg. Bár hát azt csak zárójelben jegyzem meg, úgy tudjuk, hogy a Bóra Katalin volt a kezdeményező. Luther nem nagyon akart megnősülni. De hát végül is ő volt az, aki ugye feloszlatta az apácarendeket. Egyrészt hozzá menekültek ugye egy apácarendnek a hölgyei, tehát gyakorlatilag ez, gondolom, hogy nem véletlenül sikerült így. És aztán a következőkben Luther volt az egyik keresztapja Cranach fiának, illetve utána pedig Luther lett, a fordítva is keresztszülők voltak. A lényeg, azt akartam kihozni belőle. Luther szüleiről is készültek portrék, ugyancsak Cranachnak az ecsetje alól. Tessék megnézni, ez az elég karakteres ember, aki tudjuk, hogy bányász volt, részbányász volt a papa, és hát a fiának mindenféle jobb sorsot próbált, de hát nem nagyon jött össze, hiszen a legendák szerint Luthert érte egy olyan élmény idézőjelben, amikor majdnem agyon csapta a villám, és ezt követően határozta el, hogy ő szerzetes lett, és aztán belépett az ágoston rendi szerzetes rendbe. Tehát elég az hozzá, hogy a kép arról árulkodik, hogy elég jó kapcsolatban maradt a szülőkkel, ettől függetlenül is, és hogy Cranach meg is örökítette őket. A nagy Wormsi fellépése Luthernek, ahol gyakorlatilag ugye azt szerették volna, hogyha visszavonja a tanait. Ez nem Cranach festmény egyébként, és hát nekem mindig a film jut az eszembe, amit készítettek most itt róla, és ott nagyon beszédesen jön le ez az alkalom, ahol gyakorlatilag a császár előtt ugye többször is felszólítják arra, hogy vonja vissza a tanait, és hát ezt nem tudja megtenni, illetve nem is akarja megtenni. És hát ekkor történik meg az a legendás esemény, hogy ugye amikor elhagyja Wormst, akkor gyakorlatilag a választófejedelem elraboltatja a visszafelé úton, és a Warburg várába záratja, illetve hát ott ad neki szállást, és mint György lovag fogja itt a heteit, hónapait azzal tölteni, hogy a német Bibliát lefordítja. Itt van az a kis cella, ahol fordította az Új Szövetséget, állítólag mindössze 11 hónap alatt. Azért ezt, úgyhogy az ember belegondol, hogy ez milyen teljesítmény, azért ezt szinte fel se tudjuk fogni. Tehát nem az egész Bibliát, de hát az Új Szövetséget. Ugyanis hát azért azt nyilván lehet tudni, hogy Luthernak az egyik fontos tétel az volt, hogy mindenki tudja olvasni a Bibliát. Mert ugye a Biblia olvasata az nem volt általános, azt csak a papok olvashatták, de a hívek gyakorlatilag nem. És hát ez az a cella, ahol működött, és hát a külvilággal tulajdonképpen György Lovag néven tartotta a kapcsolatot. És hát erről van egy ismert zicsi illusztráció is, elég beszédes, ha úgy tudom, a luteránus egyháznak a birtokában van ez az elég szép grafika, egy elég nagy méretű rajzról van. Szóval utoljára a Nemzeti Galériába ki volt állítva a nagy zicsi kiállításon. Amikor is hát az a legenda, hogy a sátánnal küzdve ugye odavágta a tintatartót, aminek tám még a nyoma meg is volt sokáig. A reformáció oltára, milyen érdekes, hogy azért aztán ennek volt egy olyan hozadéka, erről kevesebb szó esik, hogy itt parasztháborúk dúlnak, feldúlnak templomokat, képrombolás folyik, tehát ennek azért volt egy forradalmi hangulata is, ahol aztán a káoszban nagyon sok minden ment veszendőbe. És milyen érdekes, hogy az oltárkép funkció azért valamilyen formában túlélte a luteri kép megtagadást, habár ez nem szent képnek készült valószínű. De mégis ugye a Wittenbergi templomban ott van ez az oltárkép, 1547-ből ugyan, tehát Luther halála után készült. Az egyes szárnyakon gyakorlatilag ugye a legfontosabb luteri téziseknek megfelelően ugye a keresztelés található, illetve a gyónás, és hát az utolsó vacsora tulajdonképpen. És ide lent a predellába pedig látjuk ugye középen a megváltónak a keresztje, az egyik oldalon a hívekkel, a másik oldalon pedig Luther, aki az evangelizációt tartja. Tehát mindenféle ilyen szentségtől úgymond mentes képet, a korábbi értelemben szentképmentes festményt, illusztrációt hozott létre. A nagy bibliája Luthernek, mármint az ószövetségi fordítással is kiegészítve, 1534-ben készül el, és hát ez az a munka, amiben Cranach nagyon komolyan részt vesz. Valószínű, hogy nem konkrétan ő, hanem az ő műhelye. Azt lehet tudni, hogy Cranach Wittenbergben nagyon magas pozíciókat, többek között volt polgármester, városi tanácsnok, ő volt a leggazdagabb polgára a városnak, gyógyszertárat működtetett, nyomdája volt, tehát gyakorlatilag tényleg egy egész műhely tartozott hozzá, tehát szó szerint nem is lett volna más szinte arra alkalmas, hogy ezt az óriási munkát elvégezze, mármint nem csak a barátság motiválta ezt, hanem nyilvánvaló, ő volt erre a legmegfelelőbb. Sokan egyébként kritizálják emiatt, azt mondják, hogy a művészete a bibliai illusztrációk után, és aztán nem sokkal mondjuk 1550-ig körülbelül, mert aztán 53-ban halt meg, folyamatosan elveszítette a művészetbe vetett hitét, hogy így mondjam. Teljesen visszavonult, és érdekes módon az őt mecénáló száz fejedelemhez még az utolsó időben is ragaszkodott, úgyhogy majd mindjárt ezt látni is fogjuk, hogy az elfogatását követően még ő lesz az utolsó, aki valószínűleg a császár haragjától megmenti. Ez egy eredeti fénykép a világ teremtéséről, És pillanatra még jó lenne visszamenni, igen. Nagyon érdekesen van megkomponálva a teremtő és a mózesi napoknak az illusztrálása, egészen a szárazföldi csúszómászoktól kezdve, a mindenség, a bolygók és a vizek megteremtéséig, és hát gyanítható, hogy ezek mind utólag kiszínezett fametszetek. Erről a fametszet sorról, ezt a kis faksimile sorozatot majd ajánlom, hogy azért pillantsunk bele, egy néhányat próbáltam kinagyítani. Ugye ez a vándorlás, a zsidók vándorlásának egyes jeleneteit ábrázolja, többek között ugye itt éppen Mózes vizet fakaszt a sziklából, azután a vízözön története. Sokszor egészen szürreális képekről van szó, és a képeknek a stílusát tekintve lehet észrevenni azt, hogy valószínűleg különböző kezű és tehetségű műhely tagok készíthették. Ugye Szodoma és Gomorra pusztulása és a Lót történet egészen dekoratív, látványos módon oldja meg a pusztulásnak a képét, de a háttérben ugye ott van a felragyogó nap. Előtérben ugye az angyalok kíséretében Lótot látjuk. Vagy Ábrahám és Izsák története, egy nagyon békés, szép német tájba van az egész történet helyezve. Egyébként is ezt sokszor lehet tapasztalni a düreri metszeteken is és festményeken is, hogy fantasztikusan szép, nyugalmas, kiegyensúlyozott, harmonikus tájképekbe van sokszor egészen borzasztó jelenet belehelyezve. A Jákob létrája úgy szintén szinte ilyen szürrealisztikus módon van kivitelezve. És ha a színeket nézzük, ugye többnyire ezek a nagyon erős zöldek és a sárgák dominálnak, de gondoljunk csak bele, hogy a kiegészítő színek, ugye a narancs és a kék, többek között ugye ez a nagyon erős királykék, ultramarin kék, amivel az egek vannak kiemelve, ezek ott csengnek egymás mellett, mert a kiegészítő szín az mindig halatlanul dekoratív, a plakátművészet nem véletlenül használja. A Salamon ítélete a Királyok könyvéből. Érdekes megnézni ezt a hátteret. Részben egy reneszánsz palota, és hát ott az utca végében pedig a német kisváros és templomtorony. Tehát ilyen kőkorlátos balusztrád is. Gyakorlatilag minden össze van keverve ilyen eklektikus módon. A ruházatokról nem is beszélve, ugye a császári felszerelés az a saját korából jön. És hát a luteri tanításoknak ez a különlegessége, mármint ez az ősnyomtatvány, a perikópa. Nagyon egyszerű a történet, ahogy én ezt hozzájutottam, az én drága bátyám Szabó Pál, akik valószínűleg sokan itt ismernek is, az ő tulajdonát képezte ez, csak mivel annyira megtetszettek nekem a metszetek, akkor azt gondolta, hogy hát ezt nekem adja, és akkor majd én úgy is fogom prezentálni itt minél több helyen. Hát nézzünk ebbe a vetítővel is néhány metszetet, érdemes megnézni. Nagyon szépek az iniciálék például. Nyilván azok is fametszetek. És hát ez itt a Lázár történetét mutatja be. Egy kicsit ki van jobban emelve a dolog. Ilyen naturálisan a fametszet. Van is itt egy-két dúc, amit majd kézbe lehet venni, hogy megnézzük, hogy néznek ki ezek a, ezek a nyomatok erről készülnek, mint egy pecsétlő fadúc, és hát kemény fából természetesen, amit aztán egy ilyen jó gyalúval egészen símára lehetett csiszolni. És hát ezt a képet, ezt a nyomatot utána kiszínezték, úgy, mint ahogy azt az Ószövetségi rész metszeteiből látjuk. Ebben a könyvben nincsenek színezett képek. Naini ifjú feltámasztása. Ha valaki végig böngészi, azt hiszem 39 metszet van a könyvben, akkor azért nagyon lehet látni a különböző színvonalát a rajzoknak, tehát megint csak több kézből származik. Viszont észrevettem itt a tanulmányozás közben, azért vannak olyanok, amin szignatúrák is vannak. És többek között ezen a kövön, amilyen címer alakúra van vésve, ezen a Hans Baldungnak a kézjegye van rajta. Hát nincs kizárva, hogy ez egy Hans Baldung metszet akkor. És hát a végén egy nagyon szép utolsó ítéletet látunk. Ezen is ugyanez ez a kézjegy található. Más metszeteken, például egy ilyen spirális csiga alakú vonal van, és így tovább. De vannak olyan metszetek is benne, ahol nagyítóval is bogarászva nem lehet találni semmilyen szignatúrát. Ismeretlen a rajzoló. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ez egy Cranach műhelynek a terméke, ahol nyilván sokkal többen dolgoztak. Cranach volt a maestro, és hát őt követték a tanítványok. És én biztos vagyok benne, hogy a rajzokat is más készítette, és utána a metszést magát, a fizikai munkát, hogy a fölösleges részeket kivéssék a fából, ezt megint olyan mesterek készítették, akiknek ez volt a szakmája. Hogy Cranachnak az utolsó éveiről is szó essék, mint mondtam, ugye 46-ban Luther meghal, és gyakorlatilag 1547-ben a Szász Frigyes, ő már a harmadik fejedelem Szászországban, tehát három fejedelmet kísért végig, és szolgált ki Cranach. Hát a császárral összetűzésbe kerülvén a császár elfogja, legyőzi Mühlbergi csatában, és hát Augsburgban találkozhatott Cranach Tiziannal, aki akkor 5. Károlynak a portréját, egész alakos lovas portréját festette, pont a Mühlbergi csata képről. Hát kérem szépen, nagy találkozás lehetett minden esetre, és hát innen tudjuk azt is, hogy ugye amikor a választó fejedelem a fogságba kerül, akkor majdnem kivégezték, a császár majdnem kivégeztette, de mivel a császárnak dolgozott Cranach, állítólag ő járt közben a választó fejedelem érdekében, és így a császár megkegyelmezett neki. És hát aztán a néhány év leforgása után Weimarba visszaengedi a választófejedelmet, mint egy számüzetésbe, 1552-be, és hát Cranach végig mellette maradt ebben a számüzetésbe, olyannyira, hogy Cranach sohasem tért vissza Wittenbergbe, hanem Weimarba is halt meg. A fia, ifjabb Lukasz Cranach elkészítette a weimári templomba ezt a szárnyas képet, aminek az az érdekessége, hogy keresztelő Szent János és Luther között ott van az idős mesternek, Lukasz Cranachnak a portréja. Ez egyébként valószínűleg 1555-ben készült, tehát már Cranach halála után. És hát itt is van a gyors festő, a Pictor Kellerimusnak a síremléke, amit hát meg is lehet manapságot tekinteni a templomkertbe. igen hosszú és gazdag életű festő volt Cranach, és hát egy ilyen fontos embernek a barátsága, én úgy gondolom, hogy őt mindenféleképpen a református hitre vitte, és én azt gondolom, hogy ez nem egy véletlen találkozás volt az ő életében. Gazdag, hosszú, sok évet megélt festőről volt szó. Hát kérem szépen, nagyon dióhéjba és röviden úgy gondoltam, hogy ez ennyit mutatnék meg ebből a barátságból és ebből a korszakból. És hát ezek után itt vannak ezek a nyomtatványok, akkor mindenkit kérek arra, hogy nézze meg közelebbről is, mert ilyet nem nagyon lehet mindig látni. És ha van valakinek esetleg kérdése, akkor nagyon szívesen, ha tudok rá, akkor válaszolok. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Én fölteszem akkor a kérdést.
Igen.
Hogy van-e valakinek kérdése, ami így hirtelen megfogalmazódik.
Ez így van, hogy ez alól nem tud az ember ki, de nem is akar. Mert gyakorlatilag most, hogy sikerült az izraelimi oltárt látni, szóval ez nekem három nagy oltárkép van, amit az életem során szeretnék látni, illetve szerettem volna látni. Hát ebből a háromból most az elsőt sikerült, mert ezen kívül ugye a genti oltár az, amit nagyon jó volna megnézni, a Faneiknek a művét, és aztán a Maestát, Duccionak az egy egészen korai itáliai hatalmas oltárkép. Hát én annak is örülök, hogy ezt sikerült meglátni, és hát egészen más, amikor az ember... Közrejátszik ebbe az is, hogy érzi azt, amikor ott állok, ha végigmegy az emberen az, hogy hát ez mégiscsak az a tárgy, ami akkor is már ott volt, és az akkori emberek is láthatták, tehát ez alól nem lehet kivonni magát az embernek. Egész más egy persze egy jó minőségű reprodukciós albummal elvonulni. Én megmondom őszintén, hogy ezek a projektorok sem, sőt, még annak idején a hagyományos diapozitívek sem adták vissza azt a minőséget, amit egy jó nyomtatott brillanciájú album élménye adhat, úgy, hogyha az ember abba úgy bele tud mélyedni. Mert ugye például ott volt az izraelimi találkozás, és hát ugye ott abban a múzeumban akkor X mennyiségű ember volt, és hát azért az nem olyan akkor. Egészen. De hát, hogy próbáltam azt is elképzelni, hogy az a sok szerencsétlen szenvedő ember, amikor nem engedték állítólag közel a képhez őket, hanem egy ilyen rács elválasztott. Egyébként is a leprások voltak, tehát ezek fertőző betegek is volt. De látták a szenvedő Krisztust ezen a hatalmas festményen, és hát akkor úgy érezték, hogy volt már olyan, aki még nagyobbat szenvedett, mint most esetleg ők. És hogy van egy reménység. Tehát ez, én azt hiszem, hogy a kornak a leghatásosabb audiovizuális vagy a vizuális közvetítője volt. Tehát mindenféleképpen, meg hát azt mondják is, hogy a reformáció valószínűleg nem idézőjelben durrant volna ekkorát, ha nincs akkora könyvnyomtatás. Tehát pont a könyvnyomtatásba csúszott ez bele, és lehetett terjeszteni nagy tömegbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek megint nem véletlen dolgok, amikor valami olyasmi belép, hogy úgymond a mondani való, a tanulság, az üzenet, az eljusson az emberekhez. És azért a festészet az végül is mindig valami ilyesmi is volt, azon kívül, hogy persze lehet gyönyörködtetni is az ember, de hát azt tudjuk, hogy esztétikai kategória a borzalomnak, a rútnak az ábrázolása is. Tehát nem csak mindig valami nagyon lila felhőbe úszó szép dologra kell gondolni, hanem szép lehet az is, hogyha valamit úgy eltaláltak, hogy na ez biztos, hogy mindenki számára ugyanazt az üzenetet fogja hordozni, mint amit a művész akkor gondolt. Tehát egész biztos vagyok benne, hogy ezzel más is így van. Hát akkor nem járnának múzeumba az emberek. Tehát ma meg a turizmus, erre van teljesen kiegyezve. Mondjuk ez nagy baj bizonyos szempontból, mert mondom, ott tülekszik a rengeteg nép, és mindenki szeretne ott valamit átérezni, és nem érzi át, mert éppen ott nem tudom, milyen figurákkal áll ott együtt. Mert azért ez igen vegyes. És hát a képtárakban is manapság már nem mindenki tud viselkedni se. Tehát szóval sok minden belejátszik ebbe. De az én egyik cimborám annak idején is műtörténész volt, Dozvar János, ő azt mondta, hogy ő nem megy a múzeumban, és tényleg így van. Vannak nagyon jó minőségű albumok, amiben hallatlanul jó minőségben ott van a mű, és ha én azzal el tudok vonulni a magam csendességébe, és ott tudom nézegetni, az lehet, hogy többet fogott nekem adni, mint hogyha ott tülekszem éppen a múzeumnak a tömegébe. Tehát ott inkább az, hogy hú, ez az eredeti. Tehát ez biztos, de ugyanazt nem biztos, hogy érzem, mint amit az albumnak a csendességébe. Szóval ez, én azt gondolom, de ez más is biztos, hogy így van.
Nem az is kérdésként merült föl, hogy
itt az előző előadások során hallottuk, hogy a Biblia az, hogy mondjam, ugye középpontba került. Igen. A reformációval, hogy ez mondjuk felfedeztette az emberekkel mondjuk a természet világát, mint Isten teremtmény világát, és elkezdték például a természettudósok óvatlanabbul, de tisztelettel nyúltak hozzá, mint korábban. Mert hogy egyáltalán például a természettudomány kapcsán ugye előkerült ez, hogy nem tekintették olyan misztikusnak a természetet, illetve mivel gondolták, hogy Isten értelmes lényként jelenik meg a Bibliában, értelmesen szól hozzánk, onnan értelmesen szól a természetbe is, és egyáltalán az értelemmel lehet kikutatni őt. Érted, hogy egy ilyen, hogy tehát a Biblia, milyen hatást gyakorolhatott ezekre a festőkre? Egyáltalán, hogy bibliai, mennyibe kezdtek mondjuk bibliai történeteket ábrázolni jobban, mint a reneszánszba, vagy a természet ábrázolásába megfigyelhető, hogy a reformációkor ez is előtérbe kerül?
A tájábrázolás, az mindenféleképpen. Tehát tulajdonképpen, mint önálló téma, a természeti táj, az tulajdonképpen ekkor jelenik meg. Hát ugye Dürernek az akvarelljei, azok mind tájképek, gyönyörű tájképek, és ez a természet után készült. És ez korábban, mit tudom én, az itáliai reneszánszban nem nagyon ismerünk ilyen, hogy kimentek, és akkor egy szép tájat, hanem valahol a háttérbe ott megjelenik, mit tudom én, Giorgione-nál vannak, meg a velenceieknél ilyen, hogy a háttérábrázolás, de kifejezetten, hogy ilyen főszereplővé válik a táj, és a tájban van tulajdonképpen belehelyezve a produkció, az esemény, az itt van először. A Német-Alföldi és a német reneszánszban.
Uh-huh. És mondjuk azt, hogy a szentek
ábrázolása, vagy a Biblia, tehát ebben mondjuk a téma, képek témájában, hogy az megfigyelhető, hogy esetleg már nem annyira a szentek életére, vagy nem tudom mire koncentrálnak, hanem inkább a bibliai.
Hát például
Mária mondjuk, mint centrális szereplő, mert itt amiket mutattál a Wittenbergbe az oltárkép, ugye ott is már nem. Tehát
így van.
Tematikájuk is valami.
Hát én ezért gondolom, és ezért itt próbáltam egy kicsit erre felé is elvinni, hogy ezek a moralizáló témák, tehát ami kifejezetten kapcsolódik a Bibliához, és az elmúlás kérdése. Tehát ezek én azt gondolom, vagy például Dürernek ott van a Mártírok című, az megvan metszeten, és van egy festmény, amikor lögdösik le őket a szikláról, tehát amikor meghalnak a hitükért. Tehát ezek korábban nem voltak. Tehát az itáliai reneszánszban meg pláne nem volt ott. A mitológiával sok mindennel kutyulják a dolgot, és ha mondjuk abból a szempontból jönnek be a gyönyörű Mária ábrázolások, hogy egy szép nőt tudjanak megfesteni. Tehát ahhoz képest, hogy milyen az ókeresztény ábrázolás, mint ahol abszolút vissza van fogva az úgymond antik szépségideál, és csak a tartalom van előrehozva. Hát a katakomba festményeken, meg tehát semmi olyan dolog nincs, ami elvihetné úgymond a szépség élvezete felé a történetet. Ez kifejezetten ugye a reneszánszba kulminál, és azt szokták mondani, mondjuk a nagy műtörténészek ezt így fogalmazzák meg, hogy a reneszánszba a keresztény erkölcsiség, meg a szépség ideál valahol úgy szerencsésen találkozott, és ebből jött ki ez, hogy ez egy ilyen szerencsés kor. De hát például azért azt mondom, hogy nagyon nagy különbség van az itáliai és az északi között. Mert mit tudom én, hát itt nem esik szó például, de hát mondjuk nem passzol bele idős Péter Bruegelnek a művészet. Hát abba tobzódik az élet és a hétköznapok, meg a tanulságok, meg a nem tudom. Tehát beszivárog ott is a Biblia mindenütt, mert mit tudom én, a közmondásokat, ha vesszük, hát ott tele van olyan dolgokkal, ami bibliai. Tehát, és ez korábban nem volt. Ugye az a fajta ikonográfia, amit az itáliaiak elvártak, az eléggé le van szűkítve. De mit tudom én, az északiba tobzódik az utolsó ítéleteknek a sora. Bár azt szoktam mondani, hogy el kell menni az aréna kápolnába Giotto-nak a falképeit megnézni, hát ott a hátsó falon egy akkora utolsó ítélet van, és azért az elég keményen van oda föltéve, tehát az mindenki számára. Elmentünk Velencébe, ott arra, amit van az a hátsó nagy szigete, amit már korábban laktak, és ott van egy bazilika, ott meg ugyancsak egy hatalmas utolsó ítélet van, de mozaikba, tehát ez teljesen a bizánci időből való. Nem is nagyon tudják, hogy ez van. Torcello szigetén van. Egy fantasztikus, mint ez a fal arra, hogy akkor. Tehát én biztos vagyok benne, hogy erre azért volt igény is, meg hát gondoljunk csak a romanikának az építészetében, minden templom kapu fölé oda rakták az utolsó ítéletet. Ugye a francia-román építészetben ott vannak a Gislebertus domborművek, hát az valami elképesztő. Tehát olyan szörnyek vannak föltéve, tehát hogy aki az alatt átvonult be, azután mindjárt másképpen látta a világot. Vagy hogy ott főzték, a nagy katlanok ott vannak, az emberek benne vannak.
Mindjárt érezte a megváltásra való rászorulást.
Pontosan. Tehát én azt gondolom, és ugye nem nagyon tudjuk mi itt a mai eszünkkel ezt fölfogni, hogy ez mekkora hatású volt. Mi, akik már olvasunk, tele vagyunk vizualitással körbevéve, hogy egy középkori ember, aki írni, olvasni nem tudott, de hát a képeket azért azt úgy, hát az azért utána elgondolkodott azon, hogy mostan mi is van. És a kora középkor, meg egyáltalán, de a gótika is tele van ilyennel. A gótikus szobrászatban is van olyan, igazándiból az egész szárnyas oltár história onnan jön. Hát még az izenhelymi oltárnak is tulajdonképpen a belseje az három faragott szobor, odalent meg van egy utolsó vacsora, amikor lenyitják. Tehát az eredetileg egy szobor kompozíció az, amit rejtenek a táblák, amit gyakorlatilag a megfelelő időben felnyitnak. Tehát teljesen más módon kell, hogy mondjam csak ezt, ha valaki ki akarja bontani, azon túl, hogy neki tetszik ez a történet, vagy hogy itt tulajdonképpen miről is van szó, az szerintem nem mindenkinek jön le, ha csak nem tanul, vagy nem készül rá. Tehát én ezt sokszor úgy tanítottam a gyerekeknek is, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ezt most egy úgy kell fölfogni a mi kis ismeret anyagunkkal, meg mint egy középkori. Ez teljesen másképp állt ez az egész ügyhöz, és másképp is hatott rá szerintem. Tehát el kéne felejteni, hogy mi ma ilyen 21. századiak vagyunk, mert a 15. századi ember az más volt. Hát sokkal inkább körbe volt véve a különböző nyomorúságokkal is, amit aztán hétköznapjaiban is látott. A templomok környezete tele volt koldusokkal, meg mindenféle csonkabonkákkal. Szóval én sose felejtem, 78-ban Párizsban a Cartier-Latemnek, ott van az a gyönyörű kis, ahol állítólag Dante István imádkozott, egy középkori templom. És 78 azért az nem olyan régen volt. És tudom, tele volt ilyen rettenetes alakokkal, ilyen, mint a középkor, mondom, hát hova csöppent, és Párizs belvárosában voltam. Szóval nem tudom, hogy most mi van, de valahogy úgy visszajött ez az érzés, hogy ez milyen is lehetett akkor. De én azt gondolom, hogy ez nem is baj, hogy ez mindenkinek nem megy át ez a történet, mert az sem lenne jó.
Kérdés?
Én is nagyon szépen köszönöm. Én, ha lehet ilyet mondani, ugye a számomra a képzőművészetnek mindenféleképpen egy nem üres valaminek kell lenni. Tehát, hogyha abban nincs valamiféle olyan fontos üzenet, amiért az egész dolog létrejött, akkor az nekem mindig csak egy ilyen játszadozás marad, vagy egy... Tehát lehet, úgy hívom, hogy az egy ilyen designer, történet, dísznek, vagy valaminek jó. De ha nincsen benne a tartalom, nincsen benne a mondani való, és különösen a mai világunkban, én úgy gondolom, hogy soha nem volt még ennyire szükség arra, hogy olyan műveket produkáljunk, vagy produkáljanak az alkotók, aminek van üzenete. És épp a fordítottját látjuk. Ilyen nyakateker dolgok mennek, hogy jó, hát nem olyan jó az, ha értjük mindjárt, hanem akkor jó, hogyha úgy érzem magam, hogy hülye vagyok egy kicsit hozzá. Meg. Szóval ez szerintem egy teljesen fordítva ülés a lovon, az én meglátásom szerint. Nagyon könnyen legicseznek olyasmit, ami egyértelmű. Meg. Pedig hát én biztos vagyok benne, hogy ez volna a feladat.
És talán még egy kérdés. Bennem, hogy ha a zenére gondolok vissza, Bachodon borította ki Ordasi Péter, mint a reformáció zeneszerzőjét, és lehet mondani, hogy van a reformációnak
is a festészetnek is Bachja. Tehát van olyan valaki, akire azt lehet mondani, hogy...
Én azt gondolom, hogy például a Dürer az egyértelműen. Egyébként a Dürer naplóját azt tudom ajánlani, magyarul is megjelent. Hát azt valaki csak úgy bele is olvasgat, akkor is, hát abban fehéren feketén lejön, hogy a Dürer az egy nagyon mélyen hívő ember volt. Tehát azt olyan félig meddig hívő ember nem ír ilyeneket, ami abban benne van. Többek között, ahogy az édesanyját elbúcsúztatja, meg gondozza a nagy betegségébe, meg ahogyan ő a napjaiért hálát ad. Tehát ezek ott fehéren, feketén le vannak írva, és hát ezt ő írta. Például az utazásos naplójaiba is, mert elég sok felé járt, és akkor mit tudom én, meg van ott említve, hogy ennyié, meg annyié eladtam ilyen metszetet, meg becseréltem, hogy a fogadósnak, meg nem, tehát ez is benne van. De ott van az is benne, a hálaadás. Meg az, hogy az a fajta tisztelet, ahogy a másik emberről beszél. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak hívő ember képes erre. Tehát aki tele van gőggel, meg hamissággal, még az nem fog ilyeneket írni. Tehát én de mondjuk a munkásságából is nekem ez jön le. Ő nagyon sok olyan egyszerű hétköznapi szituációt is átvitt a metszeteire is, meg részkarcaira, részmetszeteire, fametszeteire, ami korábban nem volt. De például a Bruegelnél is, hát az egyértelmű. Hát szerintem a Bruegel az is nagyon komoly hívő ember lehetett. Csak hát ő már egy kicsit, mert ő 1525-26 valahogy így születhetett, és ugye 1569-ben halt meg, tehát egy picit, de hát ő már akkor benne volt rendesen, a reformációs tanok azok terjedtek. Én nekem egyébként a legfurcsább dolog ebbe az egészben a hirtelen következmény, hogy azért itt, amikor kitörnek a háborúk, a parasztháborúk, meg fölégetnek templomokat, meg kifosztanak, meg mintha. Szóval ez egy nagyon nehéz ügy volt, hogy úgymond kiengedte a palaszból a szellemet, és aztán utána ezt hogy lehetett valamennyire helyre tenni. Furcsa korszak lehetett. Tudjuk a huszitákról is, meg tehát volt itt egy-két olyan dolog, ami... De tulajdonképpen a mi az egész dózsaféle történetünk is azért valahol ez biztos, hogy kapcsolódik, hiszen az is keresztes háborúnak indult, meg mit szóval, és aztán lett belőle egy egészen más történet. Egész, meg vagyok róla győződve, hogy az valahonnan onnan jött. Hát jó, sok minden.
Köszönjük
másról is beszéltünk.
Igen, igen. Mondjuk mi reformátusok, nekünk ez a, ugye a nem tudom, Calvinék ugye azért ott, igen, egy kicsit máshogy viszonyultak a művészethez, mondjuk a templomba, mert ott nem nagyon hagyták meg ezeket az oltárképeket, meg
igen.
Tehát a luteránusok még meghagyták, meg is vannak máig is, és nálunk meg ez nem... Ez is egy érdekes téma lenne, hogy ott mondjuk a Svájc, ahol a kálvinista tanok terjedtek el, ott vajon a festészet az hogy?
Nem tudom, hogy a svájci...
Német területekhez képest. Ez egy más.
Nekem csak egy információm van, hogy ugye a drága bátyám az korábban vezetett ilyen utakat, és azt hiszem, hogy legutoljára voltak egy ilyen kifejezetten református csoporttal Izenheimben. És azért az ott elég vegyes fogadtatású volt. Volt, aki azt mondta, hogy hát azért ezt azért nem, meg nem kellene, meg ezt. Na, hát ez érdekes.
Érdekes. Nem tudom, hogy nem járult ez is ahhoz hozzá, mondjuk Magyarországon, hogy itt a református templomokban inkább a népművészeti motivumok kerültek mennyezetekre, vagy urasztali terítőkre. Azt múltkor volt itt egy előadás, az is nagyon érdekes volt, hogy hímezték Loránd fiék ezeket az urasztali terítőket, meg a templomba, ezeket a különböző...
Meg hát nagyon kevés szimbólumot használtak, tehát csak ilyen természeti,
mondjuk
egy-két galam, meg nem tudom, de nem konkrétan alakábrázolás, meg emberábrázolás nem nagyon van. Azt elkerülik. Hát egész biztos, hogy ez az oka.
Valószínű. De ugye ez mondjuk Svájcba hogy jelentkezett? Vagy Hollandiába például, mert azt nem tudom, hogy ott, de most nem kell ezt megfejteni, hát mondjuk, se földobom meg.
Mondjuk Hollandiába ugye azt lehet tudni, hogy ugye a csendéletfestés, meg azért a tájképi portré, tehát teljesen van egy időszak, a 16. század vége, 17. század, amikor a szent kép teljesen kifut, tehát az szinte nincs. Hát mondjuk a Rembrandt kivétel, mert ő is hívő ember volt. Én mindig azt mondom, hogy azért ott van ennek mindig igazi gyökere, ahol olyan a művész. Mert hát a Rembrandt is gyakorlatilag azokat az igazán messzehordó bibliai ábrázolásait, azt lehet, hogy nem is azért csinálta, mert valakinek vagy megrendel, hanem azt egyszerűen úgy érezte, de így látszik is, hogy lélekből van festve. És érdekes, hogy ugye amíg az ázsiója ment fölfelé, és a karrier ugye az éjjeli őrjárattal beteljesedett, utána aztán így ment lefelé, mert utána már nem érdekelte annyira a világi dolog. De hát nem nagyon lehet más, mert ott vannak a képek. Akkor születtek, és ahogyan idősödött, úgy egyre inkább. Most volt a budapesti kiállításon az aranykor, a holland aranykor, 14-15-ben volt a Szépművészetiben. Hát egy ilyen pici, egészen kis, tudom, mint A4-es füzet nagyságú kis vázlata ott volt, egy sírbatétel. Már messzire az ember nem is tudta, hogy mi van azon a... Az valósággal úgy egyrészt vonzotta az embert, másrészt az a fény, az Jézusból jött, még a sírból, még bele se rakták a sírba. Fantasztikus volt, és csak úgy közelebbről megnézte az ember, olyan volt, mint hogyha azt úgy véletlenül csak úgy oda kente volna. Egy volna, nem az, hogy ott reszelgette, hanem... Ez a fajta gesztusból jövő vázlat, ez csak akkor működik, hogyha olyan az illető. Szóval, hát ő egy mondjuk kivétel ebben.
Köszönjük szépen. Még el tudnánk egy kicsit beszélgetni róla. Köszönjük szépen, és holnap estére hívom még a kedves testvéreket. Holnap este a gyülekezetünk presbitere, ifjabb Pauk János fog egy hasonló érdekes témáról beszélni, bár lehet, hogy ez a reformáció és a gazdaság. Hát ez egy nagyon érdekes téma, úgyhogy mai világból a pénz sokat jelent. Hát ez érdekes, hogy mi volt ott ezzel kapcsolatban. Hát szeretettel várunk mindenkit. És jöjjetek ide, nézzétek meg ezeket a dolgokat. Itt András szívesen kezetekbe adja, hogy megmutatja.